A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így közösen fennállva készüljünk a keresztség kiszolgáltatására a 434. dicséretünkkel, annak az első versével. 434. énekünk első versét énekeljük. Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megvan írva a Máté evangéliumának a 28. fejezetében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És imént ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok, hozzátartozók és gyülekezet, a keresztség szereztetési igéje mellé, ahogy ezt rendszerint szoktam is, egy ige részt választottam még a János evangéliumának a 17. részéből a 15. verset. Jézus mondja: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Kedves szülők, kedves keresztszülők, mindazok, akik gyermeket nevelnek, azok egyfajta szent félelemmel vannak, hogy a gyermekeiknek a lehető legjobb életet biztosítsák. Egy kicsit jól érezzük azt, hogy rajtunk nagyon sok múlik. És amikor a keresztségben ide lépünk az Isten elé, akkor erről lehet vallani, és ezt el lehet mondani, hogy igen, én magam kevésnek érzem ahhoz, hogy én ezt a kisgyermeket és az ő életét meg tudjam őrizni, meg tudjam tartani. Az az ígéret az nagyon nagy, amit Jézus itt elmond, és amely mindannyiunké ilyenkor, hogy ő velünk van a világ végezetéig. Mégis van bennünk valami hamis kép azért a keresztséggel kapcsolatban. Ez a hamis kép, ez valahol a lelkünk mélyéből fakad, és vágyunk rá, de nem igaz. Ez pedig az, hogy a keresztség az valami oltalom is egyben. Az valamitől valami mentesülés egyben. Hogyha megvan keresztelve a gyermekem, az azt jelenti, hogy őt nem érheti nagy baj. Akkor az Isten kötelezve van arra, hogy őt megtartsa, hogy rá vigyázzon, hogy neki ne legyenek betegségei, ne legyenek olyan helyzetei az életben, amelyek megtörik az ő életét. Egy olyan rövid mondatot olvastam fel, amit Jézus egy imádságban mond el, és a tanítványaiért mondja ezt az imádságot, és ebben megdöbbentő azt hallani, hogy Jézus ezt kéri: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy őrizd meg őket a gonosztól. És valahogy így akarja helyére tenni azt a gondolatot, amely a keresztséget is körülveszi, hogy a gyermekeink valóban nem fognak most búra alá kerülni. Hogy nem azt ígéri az Isten ezen a szent helyen, hogy nekik tényleg semmiben semmi sérülésük, sem lelkükben, sem testükben nem lesz. Hanem azt ígéri, hogy az Isten munkálkodni fog azon, hogy őket megőrizze a gonosztól. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból. Hát a kisgyermekekre nézve, hát természetesen most érkeztek ebbe a világba. Ez a világ még most fog kinyílni a számukra. Ezt a földi életet azért úgy kell felfognunk, mint ez az Istennek az ajándék, ami egy csoda. A gyermekeinkben ezt a csodát még valahol látjuk, a mosolyukban, a tekintetükben, az őszintességükben. Annyi minden benne van, ami olyan nagy csoda. A mi saját életünket viszont már nem látjuk olyan csodának. Miért nem csoda felnőttként élni? Miért nem csoda megküzdeni a hétköznapokkal? Miért nem tud csoda lenni, együtt lenni a társammal? Miért nem csoda az időskor, amikor megláthatom az enyémet? Tudom, hogy tele van teherrel, nehézséggel, betegségekkel. Mégis az Isten azt mondja, hogy de nem azért tettem oda őket, hogy kivegyem, hanem azért, hogy abban megőrizzem őket. Azt hiszem, hogy szülőként ez a feladatunk is, ez a megőrzés. És mindig látom én is, és én magam is élem át, hogy az ember hogy igyekszik megóvni a gonosztól a gyermekeit. Hogy jó dolog egy kicsit még bezártan tartani őket a saját házunkba, a saját otthonunkba. Egy kicsit megtartóztatni önmagunkat is, hogy ne lássák rajtunk a keserűséget, a csüggedtséget, hanem mindig mosolyjal odafordulni feléjük. Egy kicsit ott megváltoztatjuk önmagunkat is, hogy minél kevesebb szűrődjön bele az életükbe abból, ami nekünk is terhet jelent. És aztán, amikor az ember kezdi lassan elengedni őket, akkor látja, hogy ez egy feltartózhatatlan folyamat. Hogy belép majd a bölcsödébe, vagy az óvodába, meg az iskolába, és egyszer csak kinyílik az a világ a maga összes gonoszságával együtt is. És akkor olyan jó visszaemlékezni arra, hogy de van egy ígéretem, és ebbe az ígéretbe szeretnék kapaszkodni, hogy az Isten megőrzi őket a gonosztól. Még egyszer mondom, és különbséget szeretnék tenni, nem a rossztól, hanem a gonosztól. Az Isten meg tudja őrizni a gyermekeinket önmagának, hogy ne szakadjanak el tőle, és ne álljanak egy olyan másik oldalra, ahol az életük a biztos elvezéshez vezet. De ez sem automatikusan működik. Szülők és keresztszülők és családtagok, mind azon kell közösen munkálkodjunk, és ez a munkálkodás tovább folytatódik az imádságokban, ő érettük, hogy az Isten valóban tudja megtartani őket önmagának, és ebben nagy szerepet játszunk. Ha az előbb arról beszéltem, hogy mennyire szeretnénk őket az otthonunkban, abban a légkörben megtartani, amit még jónak ítélünk meg, akkor az elsőleges feladat az, hogy ezen az otthonon én is munkálkodjak. Hogy ez az otthon, ez szóljon az Istennel való közösségről. És akkor ebben meg lehet maradni. De ha ez a közösség nem alakul ki, akkor a keresztség maga sem ért semmit. Akkor megyünk tovább az utunkon, mindenféle garancia nélkül, hogy egyszer célhoz érünk. A keresztség tehát nagy dolog, nagy ajándék az Istennek, és azt hiszem, hogy akik most szülőként, keresztszülőként, családtagként itt vannak, azok fel tudják mérni ennek az ajándékát. Az Isten még egyszer mondja, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Isten őrizze meg ezeket a kisgyermekeket, és az Isten vezesse őket azon az úton, amely önmagához fut be végül. Ezekkel a gondolatokkal keresztelem meg ezt a két kislányt, és mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek. Kérem, hogy közösen ehhez álljunk fel. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék. Közösen felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hálás szívvel állunk meg te előtted, aki magad formálod az életet, aki hamarabb ismersz bennünket, mint hogy mi megismerhetnénk téged. Köszönjük ezeknek a kisgyermekeknek az életét, és azt, hogy az élet az egy csoda lehet. Add, hogy ennek a csodának fenntartásában, megőrzésében tudjanak munkálkodni szülők, keresztszülők, és tudjunk közösen ezért imádkozni. Mindaz, ami tőled való különös ajándék a mi életünkben, de még arra sem vagyunk képesek, hogy ezeket megőrizzük. Ehhez is kérjük a te segítségedet. Így kérünk, hogy őrizd meg ezeket a gyermekeket ígéretet szerint a gonosztól. Add, hogy meg tudjuk nekik mutatni, hogy melyik a jó út és melyik a rossz út. Hogy önmaguk is tudjanak később különbséget tenni a kettő között. Hogy kereshessenek téged, és benned megtalálhassák mindazt, amire szükségük van. Imádkozunk a családi háttérért, azért, hogy békességben, egyetértésben és szeretetben megtapasztalhassák mindazt, amely belőled való. Kérünk, hogy erősítsd meg őket a küzdelmeikben, fáradozásaikban, hogy mindaz, amire ígéretet és fogadalmat tettek a te színed előtt is, valósággá lehessen. Így kérjük azt az áldást, amelyet csak te adhatsz az ő életükre. Amen. Zsófia, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Lívia, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket, a 478. dicséretünket énekeljük. 478. dicséretünknek mind a 6 versét, ó irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Isten igét ezen a vasárnapon a Jeremiás próféta könyvével olvasom a 8. fejezetből, Jeremiás könyvének a 8. részéből, a 4-től a 11-ig terjedő verseket. Mondd meg nekik, így szól az Úr, ha elesik valaki, nem kell-e föl, ha helytelen útra tér, nem fordul-e vissza? Miért tér tévútra ez a nép, miért tévelyeg állandóan Jeruzsálem? Miért ragaszkodik a csalárdsághoz, és miért nem akar megtérni? Figyeltem, és hallottam, hogy nem őszintén beszélnek. Senki sem bánja gonoszságát, és nem mondja, mit tettem. Mindenki össze-vissza futkos, mint a harcban száguldozó lovak. Még a gólya is az égen tudja költözése idejét, a gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, hogy mikor kell megjönnie. Csak az én népem nem ismeri az Úr törvényét. Hogyan mondhatjátok, bölcsek vagyunk, nálunk van az Úr tanítása? Hiszen hazuggá tette ezt az írástudók hazug tolla. Szégyent vallanak a bölcsek, megijednek, zavarba jönnek. Mit is ér a bölcsességük, ha megvetették az Úr igéjét? Azért asszonyaikat másnak adom, mezőiket a hódítóknak, mert apraja nagyja mind nyerészkedésre adta magát. Prófétája és papja mind hamisságot művel. Népen baját úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, de nincs békesség. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, ami számunkra, jöjjetek, most ezért imádkozzunk. Ó, irgalmas és könyörülő Isten, mindenekelőtt elmondjuk neked, hogy amink van, azt sem érdemeltük, hogy mindaz, ami rajtunk van, az sokszor próbatétel, sokszor nehéz és küzdelmes próbatétele az életünknek talán, de vannak benne saját nyomorúságok is, bűnök és vétkek is. Úgy állunk meg előtted, mint akik nem mindent tudnak elleplezni te előled, sőt minden előtte nyilvánvalóvá lesz. Sokszor áltatjuk magunkat, és azt gondoljuk, hogy van békesség, és közben nincs békesség. Ezért szeretnénk ma úgy eléd állni, mint aki ismersz minket, mint aki meg tudsz vizsgálni, és tudod, hogy mire van szükségünk. Sok mindenben ellankadtunk, elfogyott az erőnk és a reménységünk is. Megmondjuk őszintén, hogy tudunk kicsinyhitűek lenni, és hogy tele vagyunk hitetlen kételkedéssel is. Ha előre tekintünk, félünk, ha mögénk nézünk, akkor sok mindent nem értünk, és ha a jelenben látjuk magunkat, akkor olyan tanácstalanok vagyunk. Eléd állunk és tőled kérünk eligazítást, szeretnénk visszatérni odahonnan, lehet, hogy eltértünk már. Így kérünk, hogy erősíts meg bennünket, add, hogy a te igédre oda tudjunk figyelni. Hadd imádkozzunk mindannyian azokért, akik keresik nálad a megoldásokat és a segítségeket. Hadd történjen változás az életükben, hadd kerüljenek ezáltal akár közelebb te hozzád is. Kérünk, hogy áld és szenteld meg a te ígédet, ezt az Isten tiszteletet, amelyet neked szeretnénk szentelni. Légy jelen a te szent lelkeddel. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 215. dicséretünk első versével. 215. dicséretünket keressük, annak az első versét énekeljük. Eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó.
Thank you.
alapigénket a Jeremiás könyvének a 8. fejezetéből olvasom újra, a 11. versből. Népen baját úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, de nincs békesség. Amen. Jeremiás prófétának a könyve nem egy egyszerű olvasmány. Nagyon kemény szavakkal indul ez a könyv. A próféta egy olyan időszakban működik, és ezt elmondtam már az elmúlt vasárnapokon is, mikor ebből a könyvből olvastam fel részeket, amikor az Isten népe fogságra készül már lassan. Az emberek még mindig nem tudják felfogni, és nem tudják feldolgozni azt, hogy ilyen nagy romlásba viszi őket mindaz, amit tettek, ahogy éltek, hiszen a Szentíró leírja, hogy nem más az oka ennek, mint az Istentől való elhajlás, vagy az elfordulás, hogy ők fogságba fognak kerülni. A próféta életének második része azonban majd a fogság idejére esik, ahol az egész hangvétele megváltozik a prófétának is, és a mondani valónak ott már vigasztalja a népet, de addig, amíg odáig el nem jutnak, addig nagyon kemény szavakkal mondja ki az ítéletet, és nem tud könnyelműen beszélni. Ennek a felolvasott alapigének valahol ez a kulcsa. Népen baját úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, de nincs békesség. Az ember nagyon nehezen akarja felfogni azt, hogy a könnyelmű szavaknak igen nagy ára van, hogy a könnyelmű szavak igen nagy romlást tudnak okozni emberek életében. Ha az ember távolról nézi ezeket a helyzeteket, akkor úgy belátja, hogy tényleg aki a szakadék felé száguld, azt nagyon komolyan vagy erősen meg kellene ragadni és szólítani, akár megrázni és azt mondani, hogy barátom, rossz irányba tartasz. De ne csodálkozunk azon akkor, hogy Isten néha bennünket is így ragad meg. Még a hívő emberek, akik ott vannak az Isten közelében, és akik úgy érzik, hogy napról napra keresik az Istennek az akaratát, a gondolatát, azok is el tudnak kényelmesedni, és tudnak menni egy olyan rossz irányba a saját beidegződéseik szerint, vagy az önigazolásuk szerint, ahonnan az Isten egyszer csak meg kell ragadja őket, és azt kell mondja, hogy nincs békesség. És azt hiszem, hogy ezeket az állapotokat azért mi is megérezzük a lelkünk mélyén, hogy igen, van bennünk elbizakodottság, van bennünk sok mindennel szemben önáltatás, sok mindennek nem gondoljuk végig, hogy mi lesz a vége, de a lelkünk mélyén azért a valóságot mindig leleplezi az, hogy nincs békesség. És valahol innen szeretnék én most elindulni, hogy azok, akik itt vagyunk, egy kicsit, hogyha megvizsgálják a saját életüket, akkor rájönnek arra, hogy nincs olyan 100%-os békességünk. Jó lenne dolgokban megnyugodni, jó lenne egy kicsit a körülményeket levetkőzni, és azt mondani, hogy mindezek ellenére békességem van, de nem mindig van békességem. A megoldást ebből az elején elmondja a próféta. Mindenki tudja azt, hogy ha valaki elesik, annak föl kell kelni. Mindenki tudja azt, hogy ha valaki helytelen utat választott, annak meg kell állni, vissza kell fordulni, és kell választani egy másik utat. Miért van az, hogy csak az én népem nem tudja ezt? Kérdezi az Isten. Még a költöző madarak is tudják, hogy ha elindulnak egy úton, hogy kell visszajönni a rendelt időben. Miért van az, hogy az én népem nem tudja azt, hogy most egy olyan helyzetben van, ahonnan vissza kell menni az Isten mellé? Valószínűleg azért nem tudjuk, mert mi magunk is megszépítjük az élethelyzeteinket, mi magunk is elfogadottá teszünk dolgokat, amelyek nem elfogadhatóak az életünkben. A keresztségben elmondtam, hogy a gyermekeink életét felfogjuk úgy, mint egy-egy csoda, de a magunkét már nem tudjuk így felfogni. És tényleg valahol ebben ez van benne, mert sok minden beleépült az életünkben, aminek nincs ott a helye. Ezek olyan útválasztások voltak, ahol rossz útra tévedtünk. És azt mondja az Isten, hogy az én népemnek is vissza kellene térnie. Megtorpanni egy pillanatban és visszaindulni. Vannak olyan jól ismert példázatok a Bibliában, ahol ezek olyan élesen megfogalmazásra kerülnek. De nem muszáj azért addig elmenni, ameddig eljutott a tékozló fiú. Tényleg ott akarok lenni az utolsó ponton? Tényleg el akarok menni addig, hogy kipróbáljam, hogy a magam gondolata hová vezetett el engem? Vagy azok a dolgok, amelyeket folyamatosan a szőnyeg alá sepertem? Jól van ez így. Eddig is megvoltunk, ezután is megleszünk. Dolgok, amelyeket nem akarunk tisztázni, amelyek kényelmetlenséget okoznak, jobb azt mondani rá, hogy jó a békesség. Egy-egy kapcsolatunkban vannak olyan nehezen elviselhető dolgok. Nem beszéljük meg a másikkal, túltesszük rajta magunkat, hát már mindenben nem szabad fennakadni, szoktuk mondani. De aztán ezek az apró dolgok valahogy úgy összegyűlnek, és egyszer csak egyre feszítőbbé válik az életünkben, hogy itt valami nem jól működik. És lehet, hogy akkor már nem is a betegség igazán a nagy baj. Nem az a nagy baj, amit a világ produkál számunkra, hogy ilyen válság vagy olyan válság van, hanem az, hogy valami van az életemben, ami nem tud jól működni, ami olyan alattomosan indult el, aztán megszoktam, benne vagyok, és már kész lennék arra, hogy így éljen végig az egész életemet. Sok-sok elfogadás, sok-sok kompromisszum, sok-sok valamit valamiért feláldozások, és egyszer csak azt mondja Jézus, úgy visszacsengenek a hangjai a fülünkbe, hogy és mi van akkor, hogyha az egész világot ezzel megnyered, de a lelkedben kárt vallasz? Ha az egész végül arról szól, hogy szépen elsimítottál mindent, kibírtad, jól csináltad, makulátlannak vagy példamutatónak látszik az élet, és közben az egész lelkedben kárt vallottál. Az ember talán összeszorítja mindaz, amit így hall, de vannak kemény szívek, amiket még ez se tud megtörni. Itt az Isten népének megvolt az ítélet, és azt mondta, hogy el foglak vinni téged a fogságba, és 70 évig fogsz gondolkozni azon, hogy tényleg ennyire keménynek kellett-e lenned, vagy bevallhattad volna azt, hogy itt valamit elrontottál. A folytatásban ugyanis azt mondja a próféta, hogy figyeltem és hallottam, hogy nem őszintén beszélnek. Senki sem bánja a gonoszságát, és nem mondja, hogy mit tettem. Annyi mindent lehet feszegetni, hogy mi hol romlott el. Az ember legutoljára nyúl önmagához, és kezdi bevallani azt, hogy valamit én is el kellett akkor roncsak. És az Isten pedig vár erre a pillanatra, amit nevezzünk bűnvallásnak, vagy Isten előtti leborulásnak, vagy bárminek, amit nyilván Isten előtt is meg kell tenni, de ahhoz, hogy az életünk dolgai jobban működjenek, sokszor a másik előtt is meg kell tennem. Vajon van-e annyi alázat az emberben, hogy ezt megtegye és bevallja? És azt tudja mondani, hogy én egy rossz úton elindultam, és most visszamegyek, és szembenézek a helyzetemmel, és keresem azt a megoldást, amit Isten akar adni. Vagy, mint ahogy ez a nép is megtette, mindent felhasznált azért, hogy igazolja önmagát. Azt mondja a próféta, hogy megtaláltátok ti is a módját. Azt mondjátok, hogy bölcsek vagyunk, nálunk van az Úr tanítása, hiszen hazuggá tette az írástudók hazug tolla. Sokszor belelapozok mindenféle tanulmányba, és nagyon sok cikk, írás és tanulmány szól arról, hogy igazolja azt, amit mi elrontottunk. Hogy mindig az a vége, hogy mi valamit jó szándékkal jól csináltunk, de hát ilyen az élet, ilyenek a körülmények. Hány könyv szól arról, hogy hogyan kell a gyermeket szabadon felnevelni, és aztán a szabadság végül mire vezet, annak a valóságát meg már mi látjuk. Hány tanulmány szól arról, hogy hogyan kellene egy házasságot rendezni, ahol pontokban van szedve, hogy mire kell odafigyelni, hogy mit miután tegyél, minthogyha valamiféle leírást kapnánk már róla, és ott, ahol nem mennek a dolgok, ott mindig igazolva vagyunk. De hát az emberi természet ezt meg azt megkívánja. Hát ez van. Sok-sok minden van, és egészen el lehetne menni a végletekig, hogy már mennyi mindent igazoltunk, amire az Isten azt mondta, hogy ez bűn. Hogy hogyan élnek együtt egyneműek. Hogy hogyan megy a világba sok-sok olyan dolog, amire mi is azt mondjuk már, hogy ez már borzasztó. De vannak dolgok, amelyek aztán egészen közel kerülnek, mert belekerülnek a családjainkba. Mert belekerül a saját életünkbe. És akkor mi történik? Szembenéze az ember önmagával, vagy keresi mindig az írástudók hamis tollát, hogy valaki adjon egy magyarázatot, hogy nem én rontottam el. És amikor megtaláltam, akkor boldogan tudom lobogtatni. De vajon az Isten országának a kapujában lesznek-e ilyen felmentő levelek, hogy itt az igazolásom, hogy én ezt megtehettem? A hitünkbe is ez valahol beleszűrődik. Szívesen igazoljuk magunkat sok-sok helyzetben az Isten szavával, a Bibliával. Sokszor gondoljuk azt, hogy a nyomorúságaink nem a bűneinknek a következménye, hanem csak próbatételek, amelyre igen, van lehetőség. Van olyan, hogy az embert megpróbálja az Isten, de vajon tényleg ez a sok-sok nyomorúság már-már mind próbatétel lenne? Vagy benne van az én hibám, az én mulasztásom? És tényleg úgy van, hogy amikor szenvedünk, akkor mindig az Úrért szenvedünk? Milyen nagy dolog olvasni a Bibliában, hogy az Úr tanítványait kiveti a világ, hogy nem akarnak velük egyetérteni, hogy ez egy egész más dolog, hogy ők külön váltak, ők lettek a bűnös emberek, és mi vagyunk a megigazultak. Nem hamis áltatás ez az egész. Nem arról szól, hogy egy kicsit szeretném magamat igazolni, hogy én más vagyok, vagy jobb vagyok. De nem hiszem, hogy ezt meg lehetne tenni. Több alázatot és több bűnvallást kellene gyakorolnunk. Ez a nép ezt nem akarta megtenni, sőt, könnyelműen azt mondogatják, hogy békesség, békesség, de nincs békesség. Mindezek után az ember egy kicsit felkorbácsolva érzi talán a lelki világát. Választhattam volna majd nagyon szép zsoltárt. A Bibliaolvasó vezérfonalunk három igét jelöl meg. Az egyik egy nagyon szép imádság mára, ennek egy részét olvastam fel a keresztségben, amikor Jézus a tanítványaiért imádkozik, és minden szépet és jót kér nekik. A másik egy zsoltár, a 85. zsoltár, amely arról biztosít bennünket, hogy az Isten megszabadít, és a megszabadításban oly gazdag az Isten áldása. A harmadik pedig ez a jeremiási profécia, ahol az Isten elmarasztalja az ő népét. Egy kicsit úgy éreztem volna, hogy könnyelműség lett volna választani a másik kettőt. És egy kicsit félresöpörni megint a gondjainkat és a nyomorúságainkat, és azt mondani, hogy de minden jól van, mert az Isten majd rendezi. És ez igaz lett volna, nem lett volna hazugság benne. De egy picit azt éreztem, hogy most ideje egy kicsit önmagunkra rávilágítani és szembenézni. És utána megkérdezni önmagunktól, hogy nem kellene az életünkben is egy kis visszatérés. Jézus azt mondja, szintén a János evangéliumában, hogy én az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, amint ez a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Mi a két békesség között a különbség? Az egyik békesség az egy nagyon erősen megharcolt és megküzdött békesség. Az a békesség, amiért Jézus is megharcolt, amiért megszenvedett, megkönnyezett, és amiért tusakodott még a Gecsemáné kertjében is, hogy elvegye az Istentől azt a poharat, amit neki ki kell innia, a keserűségnek ezt a poharát. És ő azt mondta, hogy ő ezt az utat választja. Szembenézni azzal, amit az ember elrontott, szembenézni az embernek a bűnével, és utána erre kínálni valamiféle megoldást, ami igazi. A másik lett volna az, amit a világ ad. Hogy az egészet felejtsük el. Hogy mondhatta volna Isten azt, hogy nem kell a krisztusi áldozat. Egyszerűen felejtsük el, amit elrontottatok, és próbáljatok új lappal indítani. De valóban ennyire könnyelmű lenne ez a szó? Vagy lehet ez a szó? Amikor úgy végig gondoltam a jézusi beszélgetéseket, akkor úgy éreztem, hogy ő mindig, amikor valakivel leül beszélgetni személyesen, az életének a fájdalmas pontjaira igencsak rá tud tapintani. És olyanokat tud mondani, ami az embernek rosszul esik. A tanítványok is elmondják, kemény beszéd ez sokszor, amit te elmondasz. És utána mégiscsak rácsodálkoznak, hogy de az életnek a beszéde. Kemény, de az életre vezet. Lehetnél sokkal puhább, lehetnél sokkal kedvesebb, de akkor nem tudnál megtartani bennünket. Ennek a mai vasárnapnak, ennek a délelőttnek valahol legyen ez az üzenete, hogyha az Isten egy kicsit keményebben szól hozzánk, keményebben érint meg bennünket, akkor nem kell attól félni, hogy el akar veszíteni. Inkább arra szeretné felhívni a figyelmünket, hogy vissza lehet fordulni helyzetekből. Vissza lehet fordulni, és nem biztos, hogy ez egy betegségnek a visszafordítása. Nem biztos, hogy a helyzetnek az azonnali megoldása, hanem inkább az a fajta lelkület, amely visszavezet engem ahhoz az Istenhez, akihez egyszer már nagyon közel tudtam kerülni. És ő aztán megnyitja az új utakat, és tudni fogom, hogy hogyan tudok békességgel járni ezeken. Könnyelműen nem szeretném ma mondani senkinek azt, hogy békesség, békesség, nem érne semmit. Mert nincs békesség. Az Isten adjon nekünk békességet, és abban adjon békességet, hogy egy kicsit szembenézve önmagunkkal, bűntvallással megállva előtte, el tudjuk mondani, hogy szükségünk van arra, hogy az Isten segítsen meg bennünket. Csendesedjünk el, és ezekkel a gondolatokkal álljunk oda az örökkévaló Isten elé. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, te látod, hogy mennyire fájt, rosszul esett, vagy talán haragudtunk azokra, akik könnyelmű szavakkal vigasztaltak minket. Amikor a barát nem mondta meg azt, hogy ez most nem jó. Amikor a gyermek odaáll a szülő elé, és azt mondta, hogy miért tetted ezt velem, hogy ide jutottam. Amikor egymásra nézünk házastársként, és nem látunk a másikban csak egy idegent, mert nem tudtuk egymást megtalálni. Sok-sok mindenben megint csak a másikra nézünk. Egy kicsit hadd nézzünk most önmagunkba, és hadd válasszuk a nehezebbik utat, amely arról a békességről szól, amiért meg kell küzdeni, talán meg kell szenvedni, és meg kell harcolni. Hadd vegyük ehhez a fáradtságot és az erőt. Nehogy a könnyelmű életünk valahol végleg az elmúláshoz vezessen, ahonnan nem lehet visszatérni, és nem lehet kijavítani dolgokat. Köszönjük Istenünk, hogy neked van bátorságod elmondani azt, amit bennünk látsz, és ahogy minket látsz. Nem csak a te néped a maga nagy közösségében megy rossz irányba sokszor, mint ahogy megvalljuk, hogy a mi népünk is ezen az úton jár, hanem benne egyen-egyenként mi magunk is. Szeretnénk a lépteinket úgy igazítani, hogy az példa legyen a gyermekeink számára, hogy valamit át tudjunk adni nekik is, abból a világból, amit tőled kaptunk, és szeretnénk ehhez kérni a te erődet, és leginkább azt, hogy adj nekünk hitet ehhez. Köszönjük Istenünk, hogy úgy állhatunk meg előtted, mint akik eléd vihetjük azokat, akik a családjainkhoz tartoznak, akik keresnek, akik megoldásokat szeretnének, és most szeretnénk értük is közben járni, mint egykor te jártál közben a te tanítványaidért. Az ő szemüket is nyisd meg, hogy lássák, hogy milyen úton állnak, és hogy hogyan lehetne onnan tovább indulni. És ugyanezt kérjük a magunk számára folyamatosan, hogy akik ott vagyunk melletted, és azt gondoljuk magunkról, hogy jó helyen vagyunk, tényleg a jó helyen legyünk. Figyelmeztess bennünket inkább, mint hogy elvesszünk. Imádkozunk a családokért, azokért, akik elkezdenek egy új tanévet, sok-sok küzdelemmel, félelemmel, izgalommal. Te áld meg a gyermekeinket, odafigyeléssel, és neveld őket te is. Ne add, hogy mások kezére bízzuk csupán őket. És imádkozunk a betegeinkért, gyógyulást kérve nekik, keresve a te akaratodat, és kérve azt a békességet, amely tőled való. Így kérünk a gyülekezetünkért, áld és szenteld meg szolgálatunkat, Ne engedd, hogy könnyelmű legyen ez a szolgálat, hanem válhasson emberhalászássá, hogy életeket tudjunk megmenteni. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, és továbbra is ígéreted szerint maradj mi velünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Szeretettel hirdetem azt is a gyülekezetben, hogy ma délután 5 órakor a hónap első vasárnapja lévén gitáros istentiszteletet tartunk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a mai délutáni alkalomra is. Szeretném hirdetni és tájékoztatni a gyülekezet tagjait arról, hogy Mátraházán szeptember 19 és 23 között tartunk gyülekezeti csendes hetet. A jelentkezéseket elméletben lezártuk, és szeretnék arról adni egy tájékoztatást, hogy ennek a költségei mit jelentenek végül is. 23.000 forint per fő ez az 5 nap, amit ott közösen fogunk eltölteni, 4 éjszaka 5 napi ellátással és az utazással. Sokan jelezték, hogy egyénileg autókkal jönnek, akik nem ezt az utat választják, azoknak külön buszt rendelünk a Volántól, ami azt jelenti, hogy ez egy menetrend szerinti járat, de azzal párhuzamosan indul, és csak bennünket fog szállítani a stadionok állomástól. Ennek az indulás időpontját fogom hirdetni. Arra is felhívom a figyelmet, hogy holnap este 7 órakor tartjuk a dolgozók bibliaóráját, minden hónap első hétfőjének alkalma ez. Szeretettel várom azokat, akik eddig voltak ilyen alkalmon, de azokat is, akik ezután szeretnének oda csatlakozni. Oda hozhatjuk a kérdéseinket, gondolatainkat, és közösen egy kicsit beszélgethetünk azokról, a titkokról, csodákról, amelyeket a Biblia ad elénk. Tehát hétfőn este 7 órakor. Szeretném azt is előre jelezni, hogy a jövő vasárnap kezdjük meg a gyülekezeti hitoktatásunkat a következő tanévre. 2 hittanórát tartunk, vagyis 2 időpontban tartunk hittanórát, az egyiket az istentisztelettel egy időben, ide várjuk az óvodás és kisiskoláskorú gyermekeket, valamint az alsósokat, illetve az istentisztelet után tartjuk a nagyobbaknak, ez már a 10 évet eltöltöttek számára lenne alkalom, 11-12 éveseknek, valamint a konfirmálóknak. A konfirmálóknak kiküldtük azokat a leveleket, akikről tudunk, hogy itt kereszteltük őket 11 néhány évvel ezelőtt. Azt kérem mégis a gyülekezettől, hogyha a látókörünkben van olyan gyermek, aki a 12. életévét betöltötte, és tudjuk irányítani, akkor hozzuk őket ide a konfirmációs felkészítő alkalmakra. Ezzel kapcsolatban hirdetem azt is, hogy a felnőttek számára is a felnőtt keresztség és konfirmációra csoportot szeretnénk szervezni és indítani. Ennek az időpontját akkor tudom megmondani, amikor már a jelentkezéseket tudom. Tehát akik ismer olyanokat, akik szeretnének felnőttként megkeresztelkedni vagy konfirmálni, ezekkel a dolgokkal kicsit mélyebben foglalkozni, kérem, hogy a lelkészi hivatalban jelentkezzenek. Isten tiszteletünket fejezzük be most a 465. dicséretünkkel majd, nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. A 465. dicséretünknek az első és második versét fogjuk énekelni. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet.